Mindenkit szeretettel köszöntök az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunk utolsó előtti 9. előadásán, amelynek ez a címe Miért került Pál apostol fogságba. Újra szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, mint említettem, bizonyos szempontból az egész sorozatunk egyik döntő előadásához érkeztünk. Pál apostol életének utolsó, csaknem egy évtizedéhez, 58-tól 67-ig. 58-ban esett fogságba az apostol, most gyorsan talán tartsunk szemlét először az évszámokon. A fogságának az első része még Palesztinában telt le, 59 és 61 között számítjuk a cezáreai fogságot, majd utána Rómába kísérték, 61 és 63 között számítjuk az első római fogságát, amelyből szabadult, szabadlábra engedték. 63 és 66 között nagyon hiányos az ismeretünk, hogy mit tett Pál. Minden valószínűség szerint valóban eljutott Hispániába, tehát a mai Spanyolországba, nyugaton is és keleten is hirdette az evangéliumot. Tehát ez egy röpke három idő, 63 és 66 között. 66 és 67 között újra Rómába kellett mennie, a második római fogságát töltötte, amelynek keretében 67-ben Néró császár uralkodása idején mártír halált halt. Általában Pálnak az életének ezt az időszakát különlegesen regényes történeti részletekből sokan ismerik, letartóztatását, hogy 40-nél több is ember megesküdött arra, hogy meg fogja ölni, ugye ezek a zsidók mindenre készek voltak ott Palesztinában, aztán, hogy a császárra appellál, a császárhoz fellebbez, hogy aztán hova vitték, kik előtt hallgatták ki, Líziász, Félix, Festus, Agrippa, majd mi is beletekintünk egy kicsit ezekbe a kihallgatásokba. Aztán a római út, a hajótörés, Málta szigete, Róma kikötője, Puteoli, és aztán Rómába való megérkezés, ezzel fejeződik be az apostolok cselekedetei, tehát tulajdonképpen Lukács itt lezárja az események fonalát, ami ezután jön, azokról az eseményekről közvetett formában Pál leveleiből értesülünk, hiszen Pál az első és a második római fogságából is több levelet írt, összesen ebben az időszakban 6-7 levelet is szerzett, az utolsó levele éppen a második római fogságából a második Timóteusi levél volt. De én most a hangsúlyt mégsem ezekre a történelmi eseményekre, illetve bizonyos szempontból regényes dolgokra szeretném tenni, hanem azt a kérdést szeretném megvilágítani, hogy tulajdonképpen elkerülhető lett volna-e Pál fogsága, ki volt itt a hibás ebben, hogy Pál fogságba esett, és egyáltalán miért esett fogságba, amelynek következtében a kereszténység, az őskereszténység elvesztette a legfőbb tartó oszlopát. 9 évig Pálnak tulajdonképpen ez az életének az utolsó 9 éve azért a fogság, a házi őrizet árnyékában zajlott. Korán sem láthatjuk úgy Pált, mint az eddigi 3 missziós útján, több éves missziós utakon és több világrészen kiteljesítve a szolgálatát. Tehát a nagy kérdésünk valóban ez, amit röviden így is fogalmaztunk meg, hogy miért esett Pál fogságba? Miért? Nézzük az eseményeket. Először olvasnám, hogy a mai alkalommal apostolok cselekedetének 21. fejezetétől a 26. fejezetéig tart az a szakasz, amit át szeretnénk venni, természetesen hát vázatosan, csak a 21.-22. fejezetre helyezném a hangsúlyt, mert itt vannak nagy eszmei kérdések. A többi már ebből következik. Nézzük meg, hogy Pál miért is sietett haza a harmadik missziós útja után Jeruzsálembe. A 21. fejezet 15. versétől olvasom. E napok után pedig felkészülődvén felmentünk Jeruzsálembe. Jöttek pedig mi velünk együtt a tanítványok közül is Cezáreából, akik elvezettek bizonyos cipruszi Názonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadtak minket az atyafiak. Másnap pedig bement Pál velünk együtt Jakabhoz, és a vének minnyájan ott voltak. És köszöntvén őket elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Kedves hallgatók, ez egy nagyon rövid leírás, tényszerű beszámoló, rövid száraz elbeszélés, de ha oda figyelünk, akkor sok minden nyilvánvalóvá kell, hogy váljék előttünk. Pál siet haza Jeruzsálembe, hogy beszámoljon, hogy hány és hány pogány ember elfogadta az evangéliumot, milyen hatalmas tetteket végzett az Isten ezeken a missziós utakon, elmegy Jakabhoz, a jeruzsálemi keresztény közösség vezetőihez, ott vannak a vének, tehát a presbiterek, a keresztény közösség lelki tapasztalatokban gazdag, ugye többi vezetője, és Pál beszámol, és érezzük ebben a nagyon rövid leírásban, hogy Pál mennyire készült erre a beszámolóra, mennyire készült megosztani az örömét a keresztény testvéreivel. De miért kellett ennyire sürgősen neki hazamenni, és miért kellett ezt mindig elmondani? Tudjuk közvetett formában azt is, hogy nem csak maga ment, nem csak a tanítványaival együtt, hanem óriási pénzösszegeket is vitt, meglepő módon éppen a szegényebb vidékekről, Macedóniából, mai Görögország területéről, mert amikor ott megtudták, ezek a pogányokból lett keresztények, hogy Jeruzsálemben milyen nélkülözésben van részük az ősgyülekezet tagjainak, akkor hatalmas adományokat is küldtek, tehát hogy úgy mondjam, Pál a szíve örömével repesve szalad Jeruzsálembe a tanítványság a színhelyére, és meg akarja osztani örömét a keresztény közösség tagjaival, és elmondani, hogy Isten nem csak a zsidókból tudott embereket hozni a gyülekezetbe megtérés, újjászületés által, hanem nagyon sok pogány ember is elfogadta az evangéliumot, és hát a világ legtermészetesebb dolga, hogy erről Pál beszámol. De valamiről ne felejtkezzünk el. Amikor elkezdtük apostolok cselekedeteinek tanulmányozását, és haladtunk előre a fejezetekben, akkor talán tetszenek rá emlékezni, hogy mondtam a kedves hallgatóknak, hogy körülbelül, amikor azt hiszem a 15. fejezetnél jártunk, a jeruzsálemi zsinatnál, hogy itt veti előre a sötét árnyékát valami, ami természetesen Lukács nagyon visszafogottan közöl, de hogyha sokat olvassuk az apostolok cselekedeteit, mindannyiunk előtt világossá kell, hogy váljék. Feszültség volt a jeruzsálemi gyülekezetben. Akik zsidókból lettek keresztények, és akik ott éltek Jeruzsálemben, kicsit másképp látták a dolgokat, mint akik pogányokból lettek keresztények, Palesztinán kívül éltek, és ez a feszültség a legnagyobb jó akarat ellenére is nőttön nőtt, sőt, a bizalmatlanság is nőttön nőtt Pállal szemben. Pálnak tudnék rossz hírét keltették. Ezen kell gondolni, hogy Pál járja az egész földközi tenger medencéjét, elmegy a mai Törökország, Görögország területeire, több évig távol van, és jönnek felőle a hírek. Hát ilyen hírek jönnek felőle, hogy nem szereti a zsidókat. Hogy szembefordul az ószövetségi ceremoniális rendszerrel. Ezt ugyan már a jeruzsálemi zsinat tisztázta, hogy nem kell körülmetélkedni, világosan állást foglalt, tiszta vizet öntött a pohárba, hogy az ószövetségi törvények, a ceremoniális törvények nem érvényesek többé Jézus eljövetele után. De hát a zsidóság és a kereszténység között ez volt a nagy vitakérdés. Azt a hírét keltették Pálnak, hogy ő ellentmond Mózes törvényeinek, ezek a ceremoniális törvények Mózesnél voltak megörökítve. Tehát, hogy teltek az évek, Pál nem volt otthon, Pál végezte a munkáját becsülettel, nagy lelkesedése és az Isten vezetésével, de a hírek jöttek felőle, és bizonyos keresztény emberekre is hatást gyakoroltak ezek a hírek, hogy Pált mindenki úgy tartotta számon, mint a világ megháborítóját. Mint aki kettészakította a zsidóságot, mint aki élesen szembeállítja a zsidóságot és a kereszténységet. Mondom, ezt már a jeruzsálemi zsinat tisztázta ezt a kérdést, de sokakban nem ülepedett ez le, és Pált úgy tekintették, mint aki valami új vallást akar alapítani. Mint aki a zsidókkal szembe akarja fordítani a pogányokból lett keresztényeket. Mint aki a kereszténységen belül szinte szakadást akar előidézni, és így a keresztény közösségen belül is szembeállást tanúsítanak majd a zsidókból lett keresztények és a pogányokból lett keresztények. És ebben leli a magyarázatát az, amit itt Pálnak mondanak. Most jönnek a lényeges, döntő, forró kérdések. Pál, ugye eddig olvastam, hogy hazament, beszámolt Jakab és a vének előtt, de nézzük meg a 21. fejezet 20. versétől, hogy milyen fogadtatásban is volt része Pálnak, mit is mondanak ezután Pálnak. Azok pedig ezt halván dicsőítették az Urat, és mondták néki: látod, atyám fia, mely sok ezren vannak zsidók, akik hívőké lettek, és mindnyájan buzognak a törvény mellett. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy ide jöttél. Azt míveld azért, amit néked mondunk. Van mi köztünk négy férfiú, akik fogadalmat vettek magukra. Ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyiressék fejüket. És megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fulvaholt állattól, mind a paráznaságtól. Kedves hallgatók, itt ebben a néhány versben van a gyökere a problémának. Ha ezt megértjük, megértjük azt, hogy Pál miért jutott fogságba, megértjük, hogy a kereszténység miért veszítette el idejekorán az egyik legfőbb vezetőjét, a jeruzsálemi gyülekezet tanácsot adott Pálnak, és azt mondta Pálnak: Pál, mi írtunk a zsinaton egy levelet, hogy a pogányoknak nem kell körülmetélkedni, csak ezt és ezt csinálják. Igen, ez rendben van, a pogányoknak ezt kell tenni. Na de mit tegyünk a zsidókkal? A zsidók téged gyűlölnek. És ezt a gyűlöletet le kell valahogy szerelni. Nézd, tudunk négy emberről, akik nazireusi fogadalmat tettek, és most a fogadalom tétel végén már csak áldozatokat kell bemutatni, ezek az áldozatok persze elég költséges dolgok voltak. Te, Pál, költsél rájuk, erre a négy emberre, menjél be a templomba velük, mutasd be őket, és te magadat is úgy, hogy segédkezel ezeknek a zsidó embereknek, hogy a nazireusi, tehát az ószövetségi fogadalmaikat meg tudják valósítani. Mózes 4. könyve 6. fejezet 19-21. versében olvassuk ezt, ezt itt be is idézi a mi Károlyi Bibliánk is. Ha ezt teszed, akkor le tudod szerelni a rágalmakat. Akkor nem úgy fognak rád nézni, mint a zsidók ellenségre. Mindenki látni fogja, hogy te tiszteled azért az ószövetség bizonyos szertartásait, az ószövetség bizonyos rendelkezéseit, még pénzt is költesz zsidó emberekre, akik fogadalmat akarnak tenni, és a te lelkiismereted is jól jár, mert a pogányoknak ugye ilyet nem kell tenni, akik pogányokból lesznek keresztények, de hogyha még a zsidók szeretnének bizonyos szokásokat követni, hát akkor kövessenek, ne érezzük ki itthon így ezt a küzdelmet annyira, és hogyha te ezt elvégzed, akkor majd elejét vehetjük annak, hogy a rossz hírek róla terjedjenek, és akkor majd te jó színbe fogsz állni a honfitársaid előtt. Kedves hallgatók, milyen tanács volt ez? Ez keresztények adták ezt a tanácsot Pálnak. Ne élezzük ki a helyzetet. Ugye a pogányok az egy más kategória. Tehát a zsidók még szeretnének egy kicsit az Ószövetség szerint ebben-abban élni, hát ezt ne élezzük ki. Te is, Pál, menjél ebbe bele, ha ezt az emberek meg fogják látni, akkor úgy fognak rád tekinteni, hogy dehogy vagy te a zsidók ellensége, te még pénzt is költesz ezekre az emberekre. Tessenek elgondolni Pál lelki állapotát. Pál világosan tudta, hogy ez helytelen dolog. Ő ismerte a Szentírást, ismerte Isten törvényét, világosan látta, hogy mindenféle ceremoniális rendszernek addig volt csak érvénye, míg Krisztus el nem jött. Utána teljesen értelmetlen ezeket tenni. Nazireusi fogadalmak, körülmetélkedés, húsvét, pünkös, nagyengesztelési nap, ezeknek csak addig volt értelmük, ameddig Krisztus el nem jött. Hát maga Pál mondja a Galata levél 4. fejezetében, hogy visszatérjünk az erőtelen és gyarló elemekhez. Hát visszatérjünk az erőtelen, gyarló elemekhez, amelynek csak addig volt érvényük, míg Krisztus nem jött el, hát akkor hiába fáradoztam értetek, mondja Pál. Galata 4, 9, 10-ben. Vagy a Kolossi levél második fejezetében is ezt mondja a 15-től a 17-ig tartó versekben, hogy ezek csak árnyképei a jövendőknek, de a valóság Krisztusé, ezeknek semmi értelme nincs ezeket a ceremóniákat követni. De tessenek meggondolni, hogy ez a tanács hogyan hatott Pálra. Ki nem szereti a békességet? Ki nem szeretné azt, hogyha ne gyűlölnék? Ki nem szeretné azt, hogyha a jó befolyása azok között is terjedne, akik eddig rágalmazták? Rendkívül nehéz lelki helyzet ez. Egyrészt Pál tudta, hogy helytelen dologra kérik, másrészt azonban a keresztény vezetők is olyan szépen alázattal kérték, hogy oly sokszor megtörtént már a kereszténység történelmi, hogy nagy volt az alázat, csak mögötte hiányzott egy kicsit a tartalom. Pál is nagyon szeretett volna kedves lenni a honfitársai előtt, tehát Pál óriási küzdelembe került, de nyugodtan kimondhatjuk, hogy Pálnak ezt a kérést nem kellett volna teljesíteni, sőt nem szabadott volna teljesítenie. Sőt, még valamit megkockáztatok, bár ezt nem írja már itt Lukács, hogy milyen indítékból mondták neki ezt a tanácsot. Indítékokban nem szép vájkálni. Én sem mernék senki ember indítékaiban vájkálni, de itt túlságosan nyilvánvaló a dolog, nem is tartom vájkálásnak. Több, mint föltételezés, ha azt mondom, hogy irigységből és hiúságból származott ez a tanács. Látták, hogy Pálnak óriási a hatása. Látták, hogy Pál szavai nyomán ezrek és tízezrek térnek meg. Látták azt, hogy a pogányok közül is milyen sokan megkeresztelkednek. Irigység és hiúság a világon a legmegfoghatatlanabb két dolog. Nincs róla jel, nincs emlék. Az emberek nagyon jól tudják palástolni. Nagyon alázatos szavakba tudták ezt öltöztetni, hogy így mondja Lukács, hogy azok pedig ezt halván dicsőítették az Istent, és mondták neki, látod, atyám fia, mely sok ezren vannak zsidók, akik hívők élettek, és minnyájan buzognak a törvény mellett, felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül magukat. Hát ezt nem a zsinat is ezt mondtak, és ők nem írták ezt alá, hogy nem etéljétek körül magatokat, akkor ezt most miért tulajdonítják Pálnak? Nagyon vigyázni kell, mert ahol alázatoskodnak és kegyes szavakat hallatnak emberek, még ha keresztényeknek hívják is őket, vagy bármilyen más vallású embernek, de hogy kilátszik a lólába, hogy teljesen értelmetlen, amit mondanak, hiúságból és irigységből származott ez a tanács, ők úgy gondolták, hogy Pált ők most meg fogják leckésztetni. Pál, fogadd el a mi tanácsunkat, igenis költsél ezekre az emberekre, menjél be a templomba, hozzátok meg az áldozatot, és ezzel majd a rágalmakat leszereljük. Kedves hallgatók, rágalmakat leszerelni nem emberi feladat. Rágalmakat leszerelni, és ilyen rágalmakat, hogy a világ minden részéről hallották, hogy Pálra ilyet és ilyet mondtak, és így leszerelni, hogy éppen ünnepnapok közeledtek, és a világ minden részéről jöttek haza a zsidók, és tessenek elgondolni, Pált látják majd ott, hogy bemegy a jeruzsálemi templomba, ott négy nazireus társaságában, hát előre borítékolva van a gyújtóbomba, nem? Ez fel fog robbanni. Ilyen tanácsot adni? Hát teljesen nyilvánvaló, hogy ebből botrány lesz. Ha valaki is felfedezi Pált, akkor azt fogja mondani, hogy ez az a Pál, aki Kis-Ázsiában arról beszélt, hogy ne metéljék körül magukat a pogányok, és hogy a zsidók ne tartsák Mózes törvényeit, most pedig ő a Mózes törvényei szerint viszi be az embereket, és még pénzt is költ rájuk, hát ebből ribillió lesz. De ezt nem gondolták végig ezt a keresztény vezetők? Én azt gondolom, hogy aki megtűri az irigységnek és a hiúságnak csak egy-egy gramját a szívében, az nem gondolja végig, hogy tényleg mit tesz egy-egy tanácsával, és ez be is következett. Ez be is következett. Pál végül is rosszul döntött. Mondjuk ki, ha nagyon nyersen és kegyetlenül akarnánk fogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy Pál halálának saját maga volt az oka. Ha Pál itt ezt a tanácsot 58-ban nem fogadja meg, akkor élhetett volna akár a század végéig, nem kellett volna 67-ben befejezni az életét. Pál megfogadta a tanácsot. Pál úgy gondolta, hogy a keresztény közösség vezetőinek is kedvez. Pál úgy gondolt, hogy a zsidókat is valahogy leszereli a rágalmaikat. Pál úgy gondolt, hogy talán ezzel megnyílik egy újabb befolyás a kereszténység haladása, hogy erre Pálnak nem volt joga. Pál ezt nem tehette volna. Amit az Isten kimond a Bibliában, a fölé nem kerül, nem kerekedhet oda, hogy mit mond egy keresztény közösség vezetője. Nem kerekedhet oda az sem, hogy mit mondja egy keresztény közösség testülete. Amit a Biblia kimond, a fölött nincsen más tekintély, és ezt Pál nagyon jól tudta, a lelkiismerete alapján is tudta, hogy ez helytelen, mégis meghozta ezt a döntést. Pál hibát követett el. Pál egy pogány emberrel mutatkozott a városban, ez volt az efézusi Trofimus. Ugye a zsidó törvények szerint pogányok nem léphettek be a szent helyre, a templomba, és ők úgy gondolták, rögtön, hogy felzúdították a népet, hogy Pál behozott egy pogány embert a templomba, holott Pál nem hozott be pogány embert, még akkor sem, hogyha ő vele látták a városban. Ő ezt a négy nazíreust hozta be, aki zsidó származású ember volt. De akkor már késő, fellázítanak egy sokaságot, és elkezdik vádolni, hogy ez az ember a törvény ellen és a hely ellen tanít mindenkit mindenütt. Hát ez mondjuk tökéletes rágalom. Tökéletes kifejezés, erre aztán mindenki odafigyel, azt mondja, megmozdult azért az egész város, és a nép összecsődült, és Pált megragadván vonszolták ki őt a templomból, és mindjárt bezáradtak az ajtók. Mikor pedig meg akarták őt ölni, feljutott a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült. Kedves hallgatók, itt egy kicsit megállok a felolvasásban. Pál rögtön életveszélybe került. Egy pici rossz döntés, rögtön életveszély. Itt egy kis híja, hogy meg nem ölték. Itt tényleg az Isten segítsége volt, az Isten fogható segítsége, hogy Pál nem engedte megölni, hogy tessenek elképzelni, amikor a zsidók a templomukat szentnek tartották, valaki neki ereszt egy-két mondatot, hogy Pál pogányokat hoz a templomba, meg ilyen és ilyen, meg felzendíti az egész világot a zsidók ellen. Ez körülbelül olyan, mint egy nacionalizmustól túlfűtött országban, mondjuk, hogy messzire ne menjünk bizonyos helyeken itt körülöttünk. Valaki bedob valamit, hogy ez ilyennek mondja a magyarokat, vagy ez ilyennek mondja a románokat. Akkor robban a bomba, megfogják azt az embert, és akkor már, hát Isten legyen kegyelmes, hogy most túléli azt a dolgot, vagy nem éli túl. Pált is megragadták, és meg akarták ölni. Ott azon nyomban, a Szent Templom területén, ugye, mert a rágalom elhangzott, és őt meg akarták ölni. Milyen érdekes, hogy az apostolok cselekedeteiben többször találkozunk azzal, hogy állami tisztségviselők mentették meg az apostolokat. Ugye nem felejtjük el Galliót Korintusban, nem felejtjük el az efézusi jegyzőt, aki megvédte őket, ugye az eddigi előadásokon ezekről beszéltem. Itt most egy katona ember jön, aki azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé lefutott hozzájuk. Azok pedig, mikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűntek Pált verni. Hát elkezdték ütni, verni, tehát itt az ölésig ment volna a dolog. Ez a bizonyos ezredes, akinek a nevét később tudjuk meg, ugye Líziász, amelyről magyar regényíró regényt is írt. Líziász jön, és hozza a katonáit. Akkor odaérvén az ezredes elfogadta őt, és parancsolta, hogy kötözzék meg két lánccal, és tudakozta, hogy kicsoda és mit cselekedett. Ez szép dolog volt egy katonától. Hát Rómában a jog egy viszonylagos fejlettséget mutatott, hát azért úgy agyonverni embereket csak úgy egyik napról a másikra nem lehetett. Egy katona ember is ki akarta vizsgálni az ügyet. De ki egyet, ki más kiáltott a sokaság között, és mikor nem érthette meg a bizonyos valóságot a zajongás miatt, parancsolta, hogy vigyék el őt a várba. Mondjuk félelmetes ez a jelenet, Lukács röviden írja le, de ha belegondoljuk magunkat, elég félelmetes, előbb elkezdik elagyabugyálni Pált, verni, aztán meg akarják ölni, de amikor már ott van az ezredes a katonáival, akkor is mindenki egymás szavába vágva úgy állítják be a dolgot, hogy nem is kell itt sokat foglalkozni a dolgot, ezt az embert agyon kell ütni. Hát aki az egész várost így felbojdítja, hát ez egy biztos egy köztörvényes bűnöző. Mikor pedig a lépcsőkhöz jutott, lőn, hogy úgy vitték őt a vitézek a néptömeg erőszaktétele miatt, mert követte a népnek sokasága kiáltozva, öld meg őt. kedves hallgatók, mi jár azzal, hogyha az ember csak a legkisebbet is engedi az érzelmeknek? A saját maga vallási közössége vezetőinek. Magyarul embereknek. Nem lehet embereknek engedni. Amit az Isten mond, annak engedjünk. Az Isten útja biztos, az emberek útja, még ha vallásos emberek is, ki tudja, miféle irítség, hiúság, szemellenzőség kísért a háttérben, ne engedjünk embereknek, pillanatok alatt pár életveszélyek, láncolatába jut. És mikor immára várba akarták bevinni Pált, mondta az ezredek, hogy szabad-e nékem valamit szólanom te hozzád? Azt pedig mondta, tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a 4000 orgyilkos férfiút? Hát akkor is szép közállapotok voltak, ugye? 4000 orgyilkos férfiút kivinni a pusztába egy egyiptomi, hát ez volt a legutolsó esemény Jeruzsálemben. Ugye egyik eset olyan, mint a másik eset, hát ez az ezredes azt gondolta, hogy íme ez az ember, fogalma se volt, hogy itt mi történt, de akivel ekkora nagy düvel ugranak rá az emberek, biztos egy orgyilkos egyiptomi, nem? Mondta pedig Pál, én ugyan tarzuszi zsidó ember vagyok, Cirícia nem ismeretlen városának polgára, de kérlek téged, engedd meg nékem, hogy szóljak-e néphez. Mikor aztán ezt megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és mikor nagy csendesség lőn, megszólalt zsidó nyelven, tehát héberül, mondván. Pál nyilván nem rossz akaratból hozott rossz döntést, Pál embereknek engedésből hozott rossz döntést, és kavarta bele magát is a nehézségbe, kavarta bele a keresztény missziót is a nehézségbe, de ezt Isten mindezt látta. Isten először megőrizte az életét, hogy ott nem folytották meg. Nem verték agyon. Megőrizte az életét, hogy tudott szólni egy szót, és ez az ezredes elkezdett gondolkodni, hogy hát igen, hát ez görögül is tud, héberül is tud, beszélni is akar, hát akkor megengedem. Hát úgy látszik, ez nem köztörvényes bűnöző, ez egy normális ember. És ott maradt az ezredes, és Pál szólásra emelkedik. És Isten erre is alkalmat ad, hogy Pál szóljon. Hát ugye végigkövettük mi most, hogy Pál hol mindenhol szólt, ugye? Az elmúlt előadásokon láttuk, hogy a régi, mai Törökország területén, kis falvakban hogy szólt Pál. Hogy szólt Aténban az Areopágoszon. Hogy szólt Efézusban. Hát most szólhat a saját szülőföldjén, illetve szólhat a saját vérei előtt Jeruzsálemben. Itt fel is olvasnám. Annál is inkább, mert látni fogjuk, hogy egy csodálatos beszéd, gyönyörűen felépített beszéd, de az utolsó mondata olyan olaj a tűzre, hogy most megint azt látjuk, hogy megint kis híja, hogy Pált megölik. Majd nagyon érdekes lesz, hogy mi lesz ez az utolsó mondat, ami olaj a tűzre, de hallgassuk Pált. Pál megszólalt zsidó nyelven mondván, atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, mellyel most magamat előttetek mentem. Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szólt hozzájuk, még inkább nyugalmat tanúsítottak. És mondta, én zsidó ember vagyok, születtem a cilíciai Tarzuszban, fölnevelkedtem pedig ebben a városban, a Gamáliel lábainál, tanítattam az atyák törvényének pontossága szerint buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma. És ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöcbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat. Miképpen a főpap is bizonyságom nékem, és a véneknek egész tanácsa, kiktől leveleket is vévén az atyafiakhoz, Damaszkuszba mentem, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek. Lőm pedig, hogy amint mentem és közelegtem Damaszkuszhoz, déltájban nagy hirtelenséggel az égből nagy világosság sugárzott körül engem. És leestem a földre, és hallottam szót, mely ezt mondta nékem, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Én pedig feleltem, kicsoda vagy, Uram? És mondta nékem, én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz. Akik pedig velem voltak, a világosságot ugyan látták és megrémültek, de annak szavát, aki velem szólt, nem hallották. Én pedig mondtam, mit cselekedjem, Uram? Az Úr pedig mondta nékem, kelj fel és menj el Damaszkuszba, és ott megmondják néked mindazokat, amik elrendeltek néked, hogy véghez vigyed. Mikor pedig nem láttam annak a világosságnak dicsősége miatt, a velem valóktól kézen fogva vezettetve mentem Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tettek, hozzám jövén és mellém állva mondta nékem, Saul atyám fia, nyerd vissza szemed világát. És én azon szempillantásban reá tekintettem, ő pedig mondta, a mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz igazat, és szót hallj az ő szájából. Mert leszelné ki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, és keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét. Lőm pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem, és imádkoztam a templomban, elragadtattam lelkemben, és láttam őt, aki ezt mondta nékem, siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te tanúbizonyság tételedet én felőlem. És én mondtam, Uram, ők maguk tudják, hogy én tömlöcbe vetettem, és vertem zsinagógáként azokat, akik hisznek te benned. És mikor ama te mártírodnak Istvánnak vére kiontatott, én is ott álltam, és helyeseltem az ő megöletését, és őriztem azoknak köntösét, akik ők megölték. És mondta nékem, eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Hallgatták pedig őt e szóig, de most felemelték szavukat mondván, töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem illik neki élni. Pál elmondta a megtérése történetét. Jó volt újra hallani. Szó szerint ugyanúgy, ahogy azt Lukács is különben elmondta egy előző fejezetben. Elmondja még a damaszkuszi tapasztalatát, hogy visszatért Jeruzsálembe. Elmondja azt, hogy ő tulajdonképpen az Isten azért választotta ki, hogy messze küldje a pogányok közé. Amikor idáig ér Pál a beszédében, mert ez volt olaj a tűzre. Itt mutatkozott be a vérszomjas zsidó nacionalizmus. Hogy a zsidók úgy gondolták, hogy csak az övék az üdvösség, csak az ő a választott nép. Pogányok közé menni. Amikor Pál ezt kiejtette, hogy az Isten őt messze küldi a pogányok közé, hallgatták pedig őt e szóig, de most felemelték szavukat mondván, töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem illik neki élni. Kedves hallgatók, ezt a keresztény vezetőknek is kellett volna tudni, hogy egy ilyen démoni erő ellen nem lehet emberileg fölvenni a küzdelmet. Pálnak ilyen tanácsot adni, amit adtak, nem lehetett volna. Pálnak elfogadni egy ilyen tanácsot nem lehetett volna. Pál most a lehető legnehezebb helyzetben van, kétszer akarták megölni, most az ezredes jelenlétében is ordibálják, hogy öld meg, most már negyedszer mondják, hogy nem illik az ilyennek élni. Kinek nem illik élni? Aki a másik embert ugyanolyan embernek veszi, mint saját magát. Aki a másik embert, a pogány embereket ugyanarra méltatja, mint őket, magukat, a zsidókat. Ennek nem illik élni. Tetszenek érezni, hogy milyen óriási különbség van itt felfogás és felfogás ember és ember között. Ezt nem lehetett ilyen tanáccsal, nem lehetett ilyen döntéssel áthidalni. Súlyos hiba volt, hogy Pál hallgatott a keresztény vezetőkre, súlyos hiba volt, hogy meghozta ezt a döntését. Egyre nehezebb és nehezebb helyzetbe keveredik. Megint csak az Isten csodája, hogy ez az ezredes úgy bánik Pállal, hogy bánik. Az Isten csodája az, hogy Pálnak volt egy nővére, és a nővérének a fia meghallotta, hogy eközben, miközben Pált a római hadsereg védi, több mint 40 zsidó férfi megesküszik az életért, hogy addig nem nyugszik, míg Pált meg nem ölik. Ezek mind az Isten apró csodái, hogy Pál még életben van. De Isten olyan nagy csodát nem teltett, hogy Pált mentesítse a rossz döntése következményeitől. Ha mi is az életben elkövetünk rossz döntéseket, mondjuk szándéktanul, tehát mondjuk nem rossz akaratból, hát jogosan mondja a legtöbben, hogy én nem akartam rosszat. Én ezt el is hiszem. Ha magamnak elhiszem, én ne higgyem el másnak. De amikor nem akarunk rosszat, de nem teljesen keressük a jót, nem teljesen akarunk meggyőződni Isten akaratában, csak-csak becsúsznak az életünkbe rossz döntések, és ugyanott vagyunk, mint hogyha eleve rosszat akarva tennénk dolgokat, és Isten akkor biztos, hogy segíteni fog. Isten biztos, hogy tesz majd értünk, de Isten nem tudja megfordítani az események menetét teljesen, nem is lenne jó pedagógia különben. Ha valaki azt mondaná, hogy Pál nagy ember volt, és hívő ember volt, és mégis elkövette ezt a hibát, lehetséges olyan emberi életet élni, hogy ne kövessünk el hibákat, bűnöket, rossz döntéseket, még így sem? Ajánlom a Bibliának egyik legnagyobb könyvét, ami elmondja, hogy ez lehetséges. Ott is egy vallási vezető azt mondta valakinek, hogy ezt tedd. Irigységből, hiúságból mondta ő is. Az illető nem tette meg. Életben maradt, továbbitta a művet. Csodálatos Nehémiás könyve, és amit felidéztem, ez a 6. fejezet. Nehémiás könyve arról szól, pedig Nehémiás nem volt pap, Nehémiás nem volt lévita, nem volt főember, egy egyszerű ember volt, akit foglalkoztatott az Isten népének a nyomorúsága, tenni akart valamit Istenért és az ő közösségért, és Nehémiás egy tapottat nem mozdult el Istentől. Amikor jött a főpap, ezelőtt vagyunk ugye körülbelül 440 évvel, időszámításunk előtt 444-ben játszódik Nehémiás története, amikor a zsidók hazamentek a fogságból, és jön a főpap, és azt mondja Nehémiásnak, hogy Nehémiás, olyan sokan haragszanak rád, meg akarnak téged ölni. Mi lesz veled, Nehémiás? Hát én tudok egy jó módszert, én elbújtatlak. Gyere be, ott a templomban van egy szoba, ott el foglak bújtatni. Mondja a főpap Semája Nehémiásnak. Ha Nehémiás hallgatott volna a főpap szavára, mint itt Pál hallgatott a keresztény vezetők szavára, most nem mondhatnám el ezt a történetet, mint szép és sikeres történetet. Tudnék, Nehémiás azért nem szabadott, hogy hallgasson a főpap szavára, mert nagyon jól tudta, hogy csak a papok mehetnek be a templomba, ő nem volt pap. Ő átlátott a szitán, hogy bár főpap a rangja az illetőnek, de felbérelte az ellenség, lefizették a főpapot. Kérem szépen, ezen a földön minden megvalósulhat. Azért, mert valaki főpap, vagy nem tudom én kicsoda, az még semmire nem garancia. Sőt, sokkal nagyobb veszélynek van kitéve. A zsidó nép főpapját lefizették, mert Nehémiást nem tudták megölni, nem tudták tárgyalásra hívni, nem tudták fenyegetni, nem tudták becsapni. Hát akkor még egy ilyen eszközhöz folyamodott az ellenség, hogy azt mondták a főpapnak, hogy itt van ennyi és ennyi pénz, intézd el, hogy Nehémiás bemenjen a templomba, akkor aztán az egész nép előtt rágalmazni lehet, hogy ismeri a törvényt és mégis megszegi. Abban a pillanatban Nehémiás senki lesz az emberek előtt. Nehémiás még az ilyen törvetést is el tudta kerülni. Csodálatos történet. Ha valaki azt mondja, hogy nem lehet keresztény életet élni, mert hol itt csapódunk be, hol ott, hol itt hibázunk, hol amott, hát nem szándékosan hibázunk, de valahogyan betesszük a lábunkat a keletcébe, akkor azt mondom, hogy olvassuk például Nehémiás könyvét, vagy olvassunk más részleteket. Például Sámuel első könyve 30. fejezetét, sokszor idéztem a hallgatóknak. Sámuel első könyve 30. fejezetében van a siklági eset, ahol Dávidot majdnem hasonló módon akarták tőrbeejteni, és amikor az egész jó barát katonai csapat ellene fordult, és azt mondták, hogy megölik, akkor Dávid nem félt, nem menekült, nem elfogadott ilyen vagy olyan tanácsot, hanem azt mondja a Biblia egy félmondattal, hogy akkor ő megerősítette szívét az ő urában, Istenében, és tett egy olyan dolgot, aminek a következménye ennek a válságos helyzetnek a megoldása lett. Igen, ez szent meggyőződésünké érlelődhet a Biblia alapján, hogy el lehet kerülni a veszélyeket, el lehet kerülni a csapdákat. Az Isten persze akkor is kegyelmes egy emberhez, amikor beletette már a lábát a csapdába. Az Isten küldte ezt a Líziást. A Líziás továbbitte ugye a ranglétrán Pált egy Félix nevű ember elé, szintén római tisztségviselő. Elvitették Jeruzsálemből Cezáriába, kiátszva azt a több mint 40 embert, hogy megnevőjék Pált. Igen, az Isten apró segítséggel megőrizte Pál életét. Az Isten visszaforgatni nem tudta az eseményeket. és nem is akart az Isten úgy beleavatkozni, mondom, rossz pedagógia lenne, hogy nem okulnánk a hibáinkból, a vétkeinkből. Aztán nagyon érdekes ez a Félix, miért tartott 2 évig például ez a cezáreai fogság, mit egyszerűen gondolni, hát mit keresett ez a szegény pár 2 évig Cezáreában? Hát valaki mondhatna, hogy azt, hogy legalább a rómaiak őrizték, hogy a zsidók meg ne öljék. Hát emögött is azért volt más dolog. Egyrészt a rómaiak, maga Félix is, hát szeretett volna a zsidóknak valamivel tetszelegni. Hát egy nem kis dolog a kereszténység legnagyobb emberét 2 évig fogságban tartani. Ez egy jó pontot szerzett a zsidóknál. Másrészt, Félix is ugye egy anyagias ember volt, azt várta, hogy majd Pál fizet valamit, nem? Hát majd jönnek a jó barátai, majd hoznak valami pénzt, aztán majd valahogyan elengedjük, hát ugye a pénz, ha megvan a pénz, akkor mindent el lehet intézni. Ezért kellett Pálnak rostokolni 2 évig Cezáreában. Borzalmas. Borzalmas, nem? Mi minden tehetett volna Pál apostol, ha nem hozza meg ezt a bajlósatú döntést? Mi minden tehetett volna? Utána, amikor Félixnek lejár az ideje, új helytartó jön, ez a bizonyos Festus, újra előveszi az ügyet. Vissza akarja küldeni Pált Jeruzsálembe. Közben persze a zsidó nép vezetői előtt is 2-szer meg kell jelennie Pálnak, ott van a főpap, nem akarok belemenni a részletekbe, tessenek elolvasni a dolgokat. Mondtam, hogy nem a krónikával akarok részletesen foglalkozni, hanem az okot szeretném földeríteni. Hát kis híja, hogy Pált vissza nem viszik Jeruzsálembe. Mit egyszerűen gondolom, hogy ha Pált visszaviszik Jeruzsálembe, ugyan mi várja ott? Ekkor mondja ki a döntő szót Pál, hogy a császárra appellálok. A császárhoz fellebbezek. Most már más útja nem volt. Hát akkor a császárra fellebbezel, mondja Festus Agrippa királynak, aki szintén látni akarja Pált, azt mondja, ebben az emberben semmi bűn vagy vétek nincsen, de mivel a császárra fellebbezett, appellált, ezért el kell kísérnünk Rómába. Pálnak egyre szűkül az útja. Mert ha ő nem fellebbez a császárra, hanem engedi magát visszavitetni Jeruzsálembe, csak egy kis fantáziával kitalálhatjuk, hogy ott a zsidók ízzé porrá, szétszedik. Ott most már nem 40 ember fog megesküdni, hogy megöli, hanem az eltelt időszak még inkább felmérgesítette a zsidókat, hogy már ennyi idő eltelt, nem tudtak végezni ezzel az emberrel? Tessenek meggondolni, Pálnak így kellett élnie, nem tudom, hogy mi ránk hogyan hatna ilyesmi, akár csak egy napig vagy egy hétig, ő most már 3-4 éve van olyan helyzetben, hogy az emberek azt kívánják, hogy sürgősen, hogyan is mondták, nem illik az ilyennek élnie. Hát minden embert megaláznak az életben. Emlékezem, én is 14 éves voltam, gimnáziumba kerültem, és hát a 3 nagyobb testvérem volt, és ők már a gimnáziumot kijárták, ugye a nevünk nagyon jellegzetesen német név, nyugat-dunántúliak vagyunk, és amikor elkezdtem az iskolai időmet, és bementem az első napokban az iskolába, és jött a pártitkár, és mindenkit megnézett, hogy ki fia borja került ebbe a nevezetes gimnáziumba, és bemutatkoztam, hogy én Reiszinger János vagyok. Ez egy apró dolog, azért mondom el önöknek, mert Pál 3-4 évig élt milliószor nagyobb fenyegetés árnyékában, mint ha kígyó marta volna meg a pártitkár, sarkon fordult, azt mondta nekem, van még belőlük? Ezt nem felejtettem el. Nem azért, mert minthogyha most már sebeket karcolna az ember emlékezetén vagy lelkén, de tetszően kérdezem, amikor egy emberről azt kívánják, hogy mondják a pestiek, hogy dögölj meg, Pálnak ezt kívánták. Pál ilyen helyzetbe hozta magát. Mondom, nem tudjuk retusálni a dolgot. Pálnak nem szabadott volna elfogadni keresztény vezetők tanácsát. Azért mondom önöknek ilyen sokat, mert talán önök is kerülnek majd olyan helyzetbe, hogy milyen tanácsot fogadjanak el. Az Isten igéje, az Isten törvénye fölött semmi nem állhat. Ha valaki azt mondja, hogy afölött valami áll, mint szegény Pál is életében egyszer ezt a hibát elkövette, ilyen kálváriát fog járni. Utána Pált elviszik Rómába, tengeri úttal és egyéb dolgokkal a következő előadáson fogunk foglalkozni. Ez valóban nagyon nagy tapasztalatokkal járó tengeri út. Pált bizonyos házi őrizetben tartják 61 és 63 között, tehát mondjuk nem egészen börtönt kell elképzelni, mert hát ezt mindenki tudta, hogy semmi bűne nincs. Tehát azért ott már Rómában emberhez méltóan kezelték, bár azt ne felejtsük el, hogy Rómában ebben a korban 50 ezer zsidó élt. Mit tetszenek gondolni, hogy nem jutott a fülükbe 3-4 év alatt a hír, hogy hol van Pál és ki ez a Pál? Pál nem így akarta meglátni Rómát, de így látta meg Rómát. Pál nem így akarta az evangéliumot hirdetni Rómában, Néró testőrsége előtt kezdte hirdetni az evangéliumot. Ott is életveszélyben volt. Amikor elengedik a fogságból, mert az ügyét elnapolják, és elmegy a missziós útjaira, nyilván ott lebeg a Damoklész kard mindig a feje fölött, 66-67, de újra visszahívják, és akkor már Néró császár uralkodása idején, amikor a legkegyetlenebb keresztény üldözések dúlnak, már egy kis szikra is elég, ugye tudjuk jól Svetoniustól, hogy a császár a keresztényeket akarta vádolni Róma felgyújtásáért, ami az ő piromániát cselekedetei közé tartozott. Pál életét veszíti. 9 év Pál életéből. Egy rossz döntés miatt. És még valaki azt mondja, hogy az ember életében nem ez a legfontosabb? Az ember életünkben a legfontosabb dolog a döntéseink. Az ember életben nem az a legfontosabb, hogy mit öröklünk, nem is az a legfontosabb, hogy hogy neveltek, az is nagyon fontos. Újra mutatom önöknek a Gyermeknevelés című könyvet, rendkívül fontos dolog. Könyv, amit el kell olvasni a mai időkben, ez a könyv biztosan azok közé tartozik, mert iszonyatos a világ, iszonyatos neveletlenség, iszonyatos kulturálatlanság, ízléstelenség borítja el a világunkat, de szerencsére nem a genetika, nem a nevelés, nem a környezet, a személyes döntések teszik ki az emberi életet. Az a legdöntőbb, az a legfontosabb. Pálnak tudatában kellett volna lenni annak, hogy ez a döntés, ez messze menő döntés, és ez nem jó döntés. De most az előadás vége felé járva azért hadd sorakoztassak fel néhány érvet, amire az emberek azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen az vesse rá először a követ. Igen, Pál szerette a keresztény testvéreit. Ő közösségben akar dolgozni. Ő nem egyedül akar dolgozni, hogy itt vagyok Pál, zászló a kezemben, és viszem az evangéliumot. Ő azért ment minden missziós útján haza Jeruzsálembe, a harmadik útján is azért sietett Jeruzsálembe, ezt már az előző előadáson említettem, hogy nagyon sietett, ünnepekre ott akart, egy nem tudott ott lenni, akkor a másik ünnepre, nem húsvétra, pünkösdre, mert Pál közösségben akar dolgozni. Ne tessenek azt hinni, hogy az emberiség nagy szellemei, azok azért maradtak egyedül, mert lenézték a többi embert. Eszük ágában nem volt lenézni. Ők együtt akartak dolgozni a többi emberrel. A baj nem náluk volt a legtöbb esetben, hanem a többi embernél, akiknél működött a nyájösztön, és aki egy fejjel magasabb volt, azt ugye a dolgok rendje szerint próbálták volna belesimítani a környezetbe, hát akkor egy fejjel alacsonyabb legyen. Ez Pál fejébe került. Pál nem az az ember volt, aki azt mondta, hogy neki különleges képességei vannak, különleges tehetsége, és ő majd egyedül elterjeszti az evangéliumot. Nem. Pál maga mellé vett tanítványokat, említettem a múlt alkalommal, hogy dolgozott rájuk, a sátor készítéséből legalább 2-3 embert eltartott, Nehémiás könyve itt is párhuzam, Nehémiás is ugyanezt tette, a pénzét sem sajnálta az ügyre és más emberek fenntartására, és Pál emellett, hogy egy egész munkatársi közösséggel mozgott 1000 kilométeres körzetekben, ez a Pál nagyon vágyakozott arra, hogy Jeruzsálemben ne úgy tekintsenek rá, mint világot felforgató és Mózes törvényét semmibe vevő emberre. Tessenek meggondolni azért, hogy Pál nem egy individualista és egy arisztokrata embertípus volt, egy közösségi embertípus volt, aki szerette volna, hogy a kereszténység közös munka eredményeképp terjedjen és terjedés, ezért ő annyira szerette Jakabot, a véneket, mindenkit, engedett nekik. De kedves hallgatók, a múlt évben tartottunk sorozatot a szeretet himnuszáról. Nem az a szeretet, hogyha engedünk az embereknek. Van, amikor nem lehet engedni az embereknek. Van, amikor az apa a gyerekének, a gyerek a testvérének, a rokon a rokonnak, a hittestvér a hittestvérnek nem engedhet egy jottányit sem, mert ha az Isten ezt mondja, ha enged egy millimétert, annak a káros következményei kiszámíthatók lesznek. Ezért mondta Jézus Krisztus azt, amit sokan nem tudnak tőle elfogadni. Hányszor mondta Jézus? Aki meg nem gyűlöli az apját és anyját, fitestvérét, nőtestvét, nem lehet az én tanítványom. Ez nem annyit jelent, hogy el kell fordulni apánktól, anyánktól, nem annyit jelent, hogy érzelmi gyűlölettel kell lennünk a testvéreink iránt, hanem de annyit jelent, hogy egy adott helyzetben, amikor dönteni kell, és azt mondja az apukám meg anyukám, vagy azt mondja a testvérem, vagy akár azt mondja egy nagyon tekintélyes gyülekezeti tag, vagy akár azt mondja egy egyház elnök, vagy püspök, bíboros, pápa, hova sófoljam most a dolgokat, tetszelek érteni, ha azt mondják, hogy de ez nem egyezik meg azzal, amit Krisztus mond, ez egy milliméterrel távol van attól, amit Isten mond, akkor bármennyire is szeretjük az embereket, az emberek érdekében ne kövessük őket. Jézus még egyet hozzátett Lukács evangélium a 14. fejezete szerint, aki meg nem gyűlöli a saját lelkét, nem lehet az én tanítványom. Hát ez meg mi? Jézus még tovább ment a lelki élet boncolgatásában, és azt mondta, én tudom emberek, hogy ti hogy azért nagyon, nagyon szerettek engedni. És aztán az emberek hogy dicsérgetik magukat, hogy ők mennyire jól tudnak alkalmazkodni, ők mennyire jól tudnak másik ember nyelvén beszélni, ők mennyire, hogyan is mondják ma, kérem szépen, hogy mennyire kompromisszumképes emberek. Hát fő dolga kompromisszum. Hát csak nem egy olyan hajlíthatatlan valaki, aki mindig csak az igazat, meg az igazat. Hát egy kicsit itt engedni, ott engedni, hát csak így lehet élni, hogy mindenki engedjen a másiknak. Hát enged is most mindenki mindenkinek, azért vagyunk ott, ahol vagyunk, nem fönt, hanem lent. Jézus azért mondta, hogy aki meg nem gyűlöli a saját lelkét, mert Pálnak is ez lett volna a kötelessége. Neki az lett volna a kötelessége, szépen elmondja a keresztény vezetőknek, hogy a zsinat már határozott, nem én vagyok a zsidók ellensége, én a zsidókért az életemet is odaadnám, mondja is Pál majd egyik utolsó levelében, a zsidókhoz írt levélben, római levélben is mondja, hogy ő az életét odaadná, azért inkább ő kárhozna el, és a zsidók üdvözülnének, ő szereti a népét, de Pálnak el kellett volna mondani, hogy nem ezzel a módszerrel lehet megnyerni embereket. Rágalmakat így nem lehet leszerelni, hogy a keresztény vezetők tanácsolják neki. Nagyon nagy intő példa legyen ez a mi számunkra. Nem, ha valaki tudja, hogy mit mond az Isten, tudja, hogy mit mond a lelkiismeret, e fölött nincsen Úr. És ne dicsérgessük magunkat, hogy mi milyen engedékenyek vagyunk, mi velünk, milyen jól meg lehet érteni magát minden embernek, attól koldulunk majd, és attól koldulnak az emberek, ettől a nagyon nagy megalkuvástól, ugye a kompromisszum magyarul azért mégiscsak ennyi, hogy megalkuvás. Nem szabad megalkudni. És aki nem alkuszik meg, az nem egy hajlíthatatlan, merev vagy kemény ember, hanem az Isten szemében az az igaz ember. Pál itt egy kicsit engedett az igazságból, és felgyúlt az egész ház, nem csak az ő épülete, nem csak az ő élete, hanem az egész kereszténység. Tulajdonképpen léket kapott a keresztény misszió azzal, így olvashatjuk Ellen Gould White-nak az Apostolok története című könyvében, a kereszténység legfőbb tartóoszlopa kidőlt. Az az ember, akire Isten ki tudja, mit bízhatott volna még az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, Pálnak be kellett fejezni az életét, és mondom, ez mindannyiunk számára legyen intő példa, hogy az Isten kegyelmes volt, segített, húzta, halasztotta az Isten a dolgot, nem ölték meg Pált, igen, élt még 9 évet, de milyen körülmények között. Sok legenda született Pálnak a római tartózkodásáról. A múlt század végén Henrik Sienkiewicz regénye a Quo Vadis valóságos járványát tette ezeket a legendákat. Pál és Péter Rómában el akarják hagyni, megfélemlednek, elmennének, nem ezek legendák valóban. De ha már erről a történetről, amiről, hogy mondjam, nem elbeszélés lehetne írni, hanem trilógiát, nagy regényt, amiről én most itt egy óra alatt önöknek beszámoltam. Ha már erről nincsen megfelelő irodalmi feldolgozás, de hát ne menjünk Sienkiewiczhez, maradjunk Vas Istvánnál, aki Pál és Péter római tartózkodásáról ugyanúgy, mint a lengyel regényíró, megírja a maga Quo Vadis versét. Nem kis vers, jelentékeny vers, méltó, hogy megszólaljon. Méltó, hogy mi is elgondolkozzunk azon, amit Vas István probléma tárgyává tett. Ugye 1947-ben a II. Világháború után mentek ki a magyar írók és költők Rómába, Vörös Sándor, Vas István, mások. Nagyon érdekes versciklus, sőt Vas István egy egész kötetet írt össze. Ebből két verset én is elemezek a Kisvers Nagymesterek című kötetben. Most azonban szólaljon meg ez a Via Appiát és Quo Vadist emlegető bölcseleti költemény. A kezdeti kereszténység, az őskereszténység, az első apostolok élete és a mi életünk szembesítéseként. Nagyon sajnálom, hogy ennek a témának nincs feldolgozása, de mint egy távoli feldolgozás, így az előadás végére talán ezt a verset illeszthetjük. Vas István, Via Appia. Látta-e Jézust Péter a Via Appián? Mennyi gyerek elképzelésem, hogy hát ha mégis járt ott a fehér úton a holdsütésben, és mennyi kéte és talál. És aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott, és egyre megy a Genezáret vagy a Via Appia, hiszen akkor is testileg, és akkor is azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Quo Vadis? Hová még? Itt Rómában hova? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátnia, hogy mégis meg kell halni Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte tudni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csontokat, meg az üregeket a Via Appián, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt, meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény újruhát, meg az iparosok jeleit, a mozsarat, meg a kanalat még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át mélyen a Via Appia alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombákon kívül maradt, és kezdte látni talán az életüket, és azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet, és azt is hogyan. De csont az van, de üreg az van. Hány sír volt? 100 000 kívül a falakon. Ezeknek nem kellett az, ami belül volt. Nem az a hatalom. Nekik nem volt elég az a róba, az ívek, oszlopok, az a világkeverék. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb. S ha nem is a legjobb, de a legnagyobb. Valami egyszer voltam neme. Valami majdnem végleges. És talán mégis több lehetett, mint ez a mai. Mint az autók bogárzó tébolya, A hívalkotba szikrázók, kirakatok, a szövetek, bőrök, műanyagok, ruhák és dolgok bűvölő divatja, meg az édeskésen pávázó barokk, meg este a neonkáprázatú zsibáros utca, a gépkocsik stoplámpáinak piros ördögvillogása, több tán, mint a tej és mézigéretű lányok sötét szemének villanása, s több, mint együtt a Vatikán, meg a Quo Vadis Dancing a Via Appián. Mégiscsak több lehetett, és mégse kellett nekik, akik jöttek egyre többen a Via Appián, többnyire az apostolok lován, ahogy küldte őket a kelet, és a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova is misztikus remények, az iparosok, a rab és szabad szegények, és mint ahogy tudva levő, volt köztük előkelő igazi római, bár legtöbb ilyen nő. És a falakat, az íveket, oszlopokat szét akarták porlasztani, mélyen a Via Appia alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor, Cassiuson? És én? Bizony, én se tudom. Mi minden történt a Via Appián? Régebben és azután. Hiszen itt állt az a 600 kereszt. Korábban. Nem úgy hagytak meg, mint itt kikért elesettek a vét. Nem úgy, mint ami nem tudkar. Ölekedtek dul és bátratra. Melyik volt reménytelt? És melyik erős. Az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, az auróra ágyúival. És akik győztek, meghúznád-e a határvonalat a Via Appia fölött és a Via Appia alatt, kedves Cassiuson? Bizony, bizony. Keresztek jobbra-balra, végig a Via Appián. Korán volt még, korán. A köztársaság idején. Még nem volt remény. Nem látszott még, hogy Róma elfajul, s hogy mi a régi, mi az új. Nem voltak még túl dekadensek, s azt hiszem, az a város még virulensebb lehetett, mint ez a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mammonhoz ereget még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via zsibárusok zsikátorain át a legszentebb helyekig, de nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztekkel szegélyezni a Via Appiát. És azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt? Vagy azt hiszed, közülük senki sem maradt, aki ott lenne a többivel a Via Appia alatt? Nem, te sem hiszed ezt. Vagy ha itt volnál, talán te különbséget tennél itt a Via Appián, és szétválasztanád a szívtől a májat és vesét, s megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség? Quo vadis, Domine? Ma is ezt visszhangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken, és egymásnak felelő ezredébeken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok, és ha Róma sem élte túl a végzetet, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a Via Appián, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány,
és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és oly nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld a még és újra még. S ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová még?
Hát kedves hallgatók, mi is Rómába jutottunk, úgyhogy van egy utolsó előadás, két hét múlva. Végigkövetjük Pál útját a kihallgatásokon, a tengeri küzdelmeken keresztül, és eljutunk az apostolok cselekedetei utolsó fejezetében Rómába, olyan emberekkel találkozva, akik nem voltak hívő emberek, de remélem, hogy akik elolvassák az apostolok cselekedeteit, itt is majd megüti egy-két kifejezés a fülüket, nem közönséges emberségű emberek. Az utolsó előadáson majd ilyenekkel találkozunk a pogányok között, és persze választ keresünk arra a kérdésre is, hogy Róma aztán milyen célt szolgált az elkövetkezendő évszázadokban. Péter és Pál Rómája mit jelentett az elkövetkezendő évszázadokban? Itt azonban befejezném az előadást, akinek kérdései vannak, még van időnk megbeszélésre, a könyvek között tessenek szertenézni, 10 perc szünet következik, és utána fel lehet tenni a kérdéseket. Mihály Esztert kérném szépen értést, de hát ha az élet harc, akkor harc. Szapának nem szabadott volna ezt elfogadnia, és akkor így szólna tovább a történet, hogy ma is élne. Na de hát tessék, nyugodtan lehet kérdezni, hogyha valami nem volt világos a történetünkben, vagy kifejtésben, akkor föl lehet tenni kérdéseket. Jó döntéseket hozzunk az életben, most mondjuk nagyobb dolgokról beszélünk, tehát nem arról, hogy most lelépjek-e a járdáról, vagy nem lépek le, hanem szóval nagy döntéseket, mint nagy döntésnek minősül például egy házasság, egy barátság, egy milyen hivatást válasszon az ember, egyáltalán mire használja az idejét, munkahely. Szóval azért van, jó sok nagy döntés van az életünkben, azt hiszem két dolog kell. Az egyik dolog az az, hogy van a döntéseinknek egy háttere, tehát hogyha valaki az életében, a jellemében nem fejlődik, akkor az hiába küzd, meg imádkozik egy jó döntésért, de hogyha nincs erkölcsi fejlődés az életében, lelki fejlődés az életében, nagyon nagy kockázat, nem fog jó döntéseket hozni. A jó döntéseket azzal lehet biztosítani, hogyha most független attól, hogy hol vagyunk, mit kell csinálnunk, hogy keressük Isten útját, olvassuk a Szentírást, és hagyjuk, hogy az Isten bennünket formáljon. Ez így mondja, hogy ami mögöttem van, azzal nem foglalkozom, ami előttem van, az annak cél egyenest nekirugaszkodva küzdök a Krisztusnak onnét felül való jutalma elérésére. Filippi levél 3. fejezet. Tehát nem azzal törődni, hogy mi volt régen, hanem azzal, hogy amit felfedeztem, mint igazság, az valóra váljon az életemben. Az Isten segítsen más életet élni, mint azelőtt éltem. Tehát ez mondjuk a fejlődés törvénye. A másik törvény a jó döntéshez viszont az, hogy nem szabad emberi érzelmekre hallgatni. Nem szabad emberi okoskodásra hallgatni, mert az nagyon sokszor a megvesztegetésig szépnek tűnik. Ugye a mai világ is, hogy békesség, jól érezzük magunkat. Ugye ez a mai világnak a nagy jelszava, hogy minden, sarkokat azokat gömbölítsük le, mindenki jól érezze magát. Szóval ez szóval nem a döntéseknél eszmeileg, elvileg kell az embernek résen lennie. Már az Ószövetség is hoz erre néhány példát. Ugye a zsidó népet nem tudták a környező népek ártalmatlanná tenni, még a Bálám se tudott átkot mondani rá. Hát akkor mit ajánlott, hogy észrevétlenül a fiatalok, a pogány fiatalok menjenek át, és kezdjenek el barátkozni a zsidó fiatalokkal, és akkor majd lezüllesztik ezt a népet. Majd, hogy nem oda veszett a nép. Ugye, mert ezzel nagyon könnyen lehet embereket megnyerni. A kényelem, jópofaság, mindenkire mosolygunk, stb. Stb. A mai világ is azért tükrözi ezt a kis történetet nagyban, mert a mai világban az embereknek nincsenek elveik. Én is azért írtam Lóhalálába, ezt 3 nap alatt írtam, mondjuk olyan is. De majd lesz egy új bővített, új, stb. Stb. De mondom, hát már lehetetlen, hogy az emberek ennyire nem élnek eszmék és elvek szerint. Ugye Petőfinek ezt a gyönyörű versét betettem, azt mondja, teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll? S fog-e örökké állani, vagy egykor semmiségbe száll? Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd? Vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt? Egy-e a lélek és a test? Honnan jövénk, hová megyünk? Elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? Ezek alapkérdések. Ezeket föl kell vetni. Petőfi gyönyörűen veti fel ebben a versében, Bölcselkedés és bölcsesség című versében. Szóval az embereknek meg kell tanulni eszmék és elvek szerint élni. A mai emberek nem eszmék és elvek szerint élnek. Hangulatok, érzések, tekintélyek, erőviszonyok, ilyenek a mértékek. Hát ez alapján csak ilyen káosz jön létre, és ilyen... Ma az emberek lényegében nem is döntenek, hanem sodródnak. Ez félelmetes. Félelmetes. Ha valaki beszél az ifjabb generációval, ma is például minden hónapban tartok előadást 20 éveseknek, ma éppen velük voltam. Hát azt mondják ezek a gyerekek, hogy bár a lelkiismeret tiltja, hogy öljünk és raboljunk, de hát azt mondja, a világ viszont nem tiltja, sőt, aki nem ezt csinálja, nem marad fenn. Azt mondja, hát mondom, gyerekek, akkor szükségszerű ölni, meg rabolni? Azt mondja, hát szükségszerű. Ennyi a meggondolásuk. Ennyi. Tehát ennyi a meggondolatot. Ölni, rabolni, ez szükségszerű. Egy óra elég, hogy az embereknek, az ember kezdjen mondani egy-két dolgot, hogy ezt meggondoltad? Hát ez mi következik ebből? Hát mi van, ha rajtad próbálnák ki először, hogy ölni, meg rabolni mit jelent? Szóval abszolút nincs, tehát az emberek nem döntenek, tehát nincs gondolkodás, nincs döntés, az emberek sodródnak. Az emberek ide születnek erre a világra, és úgy gondolják, hogy úgy élünk, mint egy fadarab, vagy egy káka, vagy egy gomba, ami kihajt, aztán elfonjad. Szóval borzalmas, hogy az emberi életnek mennyire alászállt az értéke. És itt szállt alá, hogy az embereket személyes gondolkodása, személyes döntésre nem nevelik, nem követelik meg. Szóval a Biblia viszont ezt adja az embernek, hogy személyes gondolkodás, személyes döntés. Mondom, a jó döntés, ez a két dolog kell. Fejlődés, jelenfejlődés, és nem érzelmekre való hagyatkozás, hanem az Isten gondolataira, az Isten kinyilatkoztatására való hagyatkozás. Ott meg lehet tanulni a döntést. Mondjuk már szétfeszítette volna az előadás kereteit, hogy Pál apostol máskor is jutott ilyen helyzetbe, például Korintusban. Ott is próbáltak rá érzelmileg hatni. Nem fogadták el az első levelét, vagy bizonyos emberek nem fogadták el az első levelét. De ott Pál nem engedett. Ott azt mondta, hogy félreértitek a magatartásomat, mert amikor szemtől szembe vagyok veletek, akkor természetesen Pálnak csodálatos magatartás volt. Ha szemtől szembe kellett valamit képviselni, nyilván ott az ember megér, akkor ott az ember, hogy mondjam, nem engedékenyebb, de tehát ott nem érezi ki az ember annyira a dolgot, mert ott törésre megy a dolog egy személyes beszélgetésen. Ugye te erről írtad a szakdolgozatot. Ha viszont valaki levélben ír le valamit, ott nincs olyan, hogy így is lehet, úgy is lehet. Pál azt mondja, hogy azt kérnétek, hogy megfordítsam a dolgot, hogy amikor személyesen megyek, akkor mondjam azt, hogy ez a bal és ez a jobb, és hogy miért mentek a bal úton? Hát örüljetek, hogy amikor személyesen beszélek veletek, akkor másként beszélek veletek, de a levélben feketén fehéren leírok nektek dolgokat. Tehát Pál máskor ezt gyakorolta. Pál igen, itt hibát követett el Jeruzsálemben. Ezt a lépést nem kellett volna meglépnie. Így mondja ez a könyv,
Ebben egy nagyon szép fejezet van, a Benczl utcában lehet kapni a könyvet, itt most nem tudtam elhozni. Azt mondja itt szó szerint ebben a Pál a Fogoly című fejezetben, erről a páli döntésről ezt mondja, hogy Isten nem hatalmazta fel Pált, hogy olyan nagy engedményeket tegyen, mint amennyit kívántak tőle. Lehet engedményeket tenni az életben, átmeneti dolgokra főleg. A gyerekeinknek is engedményeket teszünk, mert nem fogjuk a kamasz gyereket úgy nevelni, ahogy mondjuk a kisgyereket vagy a nagygyereket. Mert tudjuk azt, hogy egy átmeneti kor, sok mindent el kell viselni, stb. Stb. Hát vannak engedmények, de az engedményeket is úgy kell tenni, hogy azért látom azt, hogy milyen cél érdekében teszem az engedményeket, de nagy engedményekre az Isten nem hatalmazta fel. Ilyen nagy engedmény, hogy amit Pál itt a törvény kérdésében tett. Az ószövetségi törvény elévült, itt most ezt a cirkuszt játszani a négy nazireussal, hogy ő most beviszi, hogy ő most pénzt, hogy most ettől majd nem lesz Pál a zsidók ellensége, erre az Isten nem hatalmazta fel Pál. Pál meghozta ezt a döntését, meggyorsította a megjövendőlt szenvedések bekövetkezését, előidézte hittestvéreitől való elszakadását, megfosztotta a gyülekezet legerősebb oszlopától, és bánatot okozott keresztény szíveknek minden országban. Buta fejjel már nem említettem az előadás végén, pedig fel van írva a táblára, hogy vissza akartam utalni, hogy a 21. fejezet első 14 versében beszél arról a Biblia, hogy amikor Pál szalad Jeruzsálembe, akkor az Isten még akadályokat állít elé. Például van egy Agabusz nevű ember, aki megjövendöli azt, hogy őt el fogják fogni. Kérlelik a keresztények Pált, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Érzik más helyeken, mert ismerik Pál lelkét. Látják, hogy Pál mennyire közösségi ember, mennyire szomjazza a szeretetet, hogy Jeruzsálembe is megértsék őt, de épp ezért látják, hogy oktalan veszélynek fogja kitenni magát. És azt írja itt a 21. fejezetben, hogy ez az Agabusz is, mikor hozzánk jött, vette Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta. Ezt mondja a szentvérek, a férfiú, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányok kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, kértük mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felelt. Mit műveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk mondván, legyen meg az Úrnak akaratja. Gyönyörű viselkedés különben, mert ha egy keresztény ember nem tud hatni a másikra, nem erőszakoskodik akkor sem. Erőszakra nem hatalmazta fel az Isten a keresztényeket. Próbálták Pált visszatartani, az Agabusz meg is jövendőlte, elvette Pálnak a szíját, megkötözte, hogy így fognak téged megkötözni, lássad meg így fognak megkötözni. A többiek is kérlelték, tehát ez nem volt véletlen, ezt is az Isten küldte, de Pál annyira vágyakozott arra, hogy őt elfogadják. Ugye tudjuk jól, a pszichológia is ismeri, hogy például a gyerekkorban, meg kamaszkorban, hogy elfogadják azt a gyerek, mi mindenre képes az a gyerek. Tízszeres cigánykerék hányásra is képes, hogy őt elfogadják, mert az emberben benne van az, hogy nem akarok számkivetett lenni. Ha a diák társaim megbunyóznak is az iskolában, akkor is a hasonlónak örül, és oda akarok tartozni. Ugye tudjuk, látjuk jól ezt a gyerekeinknél is, hogy mi van, de erre egy felnőtt embert az Isten nem hatalmaz fel. Tehát ezért is adta ezt az Agabusz Isten az útja elébe, ezért próbálta Isten visszatartani. Ugyanúgy nem tudta Isten visszatartani, mint Jónás nem tudta visszatartani, hogy meneküljön. Ez az Isten kényszert nem alkalmaz. Ennyit megtett az Isten, hogy jelezte, hogy ez a proféta, meg egy keresztény közösség, meg mások nem akarják Pál, hogy te elmenjél Jeruzsálembe. Tilalomfát állított. Nem, Pál, nem erőszakkal senki ne számítson arra, hogy erőszakot fognak vele szemben alkalmazni. Az életben be kell látni a dolgokat, és a saját szántunkból kell meghozni a jó döntéseket. Nem, ne várjunk arra, hogy most ránk szakad a mennyezet, hogy ne tudjunk valami rosszat megcsinálni. Szóval nagyon messzeható következményei vannak, mondom, hogy a sorozatunk egyik legfontosabb erkölcsi témája, úgyhogy tessenek kérdezni nyugodtan, hogyha van kérdés, tessék.
Ez a kék könyv szól róla, Melinda létkedves a bibliai etikát felmutatni. Ez a könyv szól erről a dologról, hogy a törvénynek milyen jelentése van a Bibliában. Amire tetszett utalni, az Máté 5.17-ben van, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és profétának eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Jézus azért jött, hogy megmutassa, hogy az Isten szeretett törvénye szerint lehet élni. Jézus ugyanazokat az erkölcsi törvényeket hirdette, mint az Ószövetség, ugyanazokat a polgári törvényeket is helyben hagyta a maguk szintjén, ugyanazok az egészségügyi, orvoslási törvények szerint élt. A törvény változatlan, egy törvénycsoport van, amely ezek a ceremoniális törvények, amelyek egy különleges törvények voltak, tudnék addig, míg Jézus nem jött el, addig ábrázolták ki a megváltás összefüggéseit. Ezek a törvények évültek el. De ezek sem úgy, hogy nem maradtak benne a Bibliában, ma is benn vannak a Bibliában, ma is nagyon sokat tanulhatunk az áldozat törvényéből, hogy hogy kellett egy bárányt fogni, hogy kellett áthárítani a bűnt, mi volt ennek a jelentősége, miért kellett a bűnösnek a saját kezével megölni az állatot. Én például innen értettem meg Jézus áldozatát is, nem másból. Amikor elkezdtem az Ószövetséget komolyan olvasni, áldozati törvények, ceremoniális törvény, innen megértettem, hogy az én vétkeimért, ha én ki akarom vetni magamból a vétkeimet, hát szabadulni akarok a vétkektől, ami a helyes, ugye, hogy ne legyen bennem bűn, és azt valaki szeretetből átvállalja, egy lehetőség van, ha valaki helyettem átvállalja, olyan valaki, akinek nem kellene meghalnia, tehát ez csak az Isten, de akkor ő neki kell meghalnia. Itt megértettem ezt. De magának a ceremóniának a bemutatására már nincs szükség. Nincs szükség a körülmetélkedésre, nincs szükség a nazireusi dolgokra, ezekre nincs szükség már, mert ezek az Ószövetség 4000 éves ideje alatt voltak törvények, amíg Krisztus nem jön, és a valóság helyében nem állt az előképeknek. Ez az egyetlen egy dolog, aminél Pálnak világosan rendet kellett vágni, hogy nincs értelme húsvétot ünnepelni, kovásztalan kenyér, zsengekéve, pünkös, stb. Ezek addig voltak érvényesek, míg Krisztus nem jött el. A valóság azonban a Krisztusé. Mondom, Galata 4, Kolossé 2, ott világosan fejtegeti ezt. A Kolossé levél 10. fejezet 16. versében van, hogy Isten aztán az elménkbe és a szívünkbe írja, de először kell látni ezt a kőtáblákon, hogy miről is van szó, mert az emberiség elfelejtette, kijátszotta, nem vette komolyan. De nyilván Istennek nem az a célja, hogy ott legyen a kőtáblákon, mi meg csak szolgaian hivatkozzunk rá, hanem azt az Isten az elménkbe és a szívünkbe szeretné írni azokat a törvényeket, ezek az élet alapjai. Igen. Tehát mondom, hogy ha ezt megtetszik érteni, hogy csak a ceremoniális törvényekkel kapcsolatban van ez, hogy azok elévültek. Sem az egészségügyi törvények nem évültek el, azok ugyanolyan egészségügyi szabályok, mint 3000 évvel ezelőtt voltak, sem a polgári törvények, csak senki nem követi őket, mondjuk az egészségügyeket se sokan, sem az orvoslását, azt se ismerik, miért a 10 parancsolatot ismeri az ember, és én nem ismeri. Azt sem ismeri. De itt egy törvénycsoportról van szó, ezekről a ceremoniális törvényekről, ezt Pál világosan látta. Ha itt tetszett lenni azon az előadáson, a jeruzsálemi zsinat volt, ott világosan elmondtam, hogy először megoszlottak a vélemények, utána Péter fölállt, ő is hitet vallott a törvények elévülése mellett, már egy ceremoniális törvények, utána Jakab is hivatkozott rá, és Pál és Barnabás is felszólalt, tehát ott teljes egyöntetűség volt a keresztények között, hogy ezt és ezt ne tegyék, mert ezek ceremoniális törvények, de a többi törvény, hogy ne egyenek vért, vagy fulvaholt állatot, vagy stb. Ezeket megerősítették, a tisztálkodás és az egészségügyi törvények továbbra is ugyanúgy életben maradtak. Tessé? A fordítás is, hogy nem, hogy eltöröljem, hanem betöltsem. Tehát ez a pontos fordítás, de mondjuk érthető úgy is, nem, hogy nem azért jött Jézus, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy megmutassa, hogy lehet a szerint élni, sőt, a szerint lehet egyedül boldog életet élni, ha Isten törvényeit követjük. Szóval az a kérdés, hogy a szeretet Istene hogy hagyta, hogy Jézussal ilyet csináljanak? Fantázia birodalmához tartozik ez a cseppvér, szóval ebben nem sok igazság van. Ez ilyen írói stílusjáték, ez értelmezhetetlen. Ennek semmi értelme, se füle, se farka. Nem. Hát tessék nézni, mondjuk az, hogy hát Isten a szeretet, ezt kimondja 1 János 4:8. Isten szeretet. Igen, de az Isten szeretet, de ne felejtsük el, hogy a Biblia szerint nem olyan szeretet, hogy igazságosság nélküli. Az emberi világban ketté hasad ez a két dolog. Az emberi világban sokszor szeretetnek nevezik azt, amiből teljesen hiányzik az igazságosság. Isten nem úgy szeretett. Istenben a szeretet és az igazságosság találkozik. Tehát, hogy Isten bennünket szeret, ez nem annyit jelent, hogy a bűneinkkel együtt nekünk örök életet tudna adni. Most tessék elgondolni, hogy ha az Isten szeretete olyan lenne, hogy Isten bennünket szeret, azt csinálunk, amit akarunk, ölünk, csalunk, lopunk, mindent csinálunk, azt az Isten majd mindenkit föltámaszt és ad neki örök életet, hogy ott aztán majd ugyanazt csinálja. Ez nem szeretet. Tehát ez, a Biblia azt mondja, hogy az a szeretet, ami úgy szereti a másikat, hogy ugyanakkor az ő igazáválását is akarja. Azért is tesz valamit. Nem az a szülői szeretet, hogy mindent ráhagy a gyerekre is, hogy az én gyerekem, hanem neveli, fegyelmezi a gyerekét, ami sokszor ugye nem kívánatos, a szülő is belerendül, hogy a fenekére kell verni, nem csak a gyerek sír, a szülő is megremeg, de a fenekére kell verni, mondja a Szentírás, hogyha fegyelmezed a gyermekedet kiskorában, akkor még a vénségedre se fog szégyent hozni rád, és őnek is boldog lesz az élete. Tehát Istennek is meg kellett mutatni azt, hogy a mi hibáink, a mi bűneink végül is hova vezetnek? Az élet elpusztításához. Ezért halunk meg, mert a bűn leépíti az életet. Akkor most hogy mentse meg az Isten az embert? Ő szeret minden embert. Na de ugyanakkor ott van egy vas törvény, hogyha az ember rossz dolgokat követ, azzal elpusztítja az életét, végül mindenki meghal. És akkor mindenki támaszol fel az Isten, vagy tegyen csodát, vagy nem tudom én, nem. Az Isten egy valamit tudott megtenni, semmi többet, csak egy valamire nyílott itt kilátás, de ebben az egy valamiben minden benne van. Hogy az Isten eljött ide a földre, ugyanilyen természetben, mint mi, Krisztus, megmutatta, hogy lehet ezen a földön úgy is élni, hogy ne kövessen el az ember bűnt, és ennek megmutatta a nyitját, a titkát. És Krisztus elmehetett volna a mennybe, visszamehetett volna a mennybe, mert semmi bűne nem volt, tehát neki nem kellett volna meghalnia, mint nekünk, de ő adta az életét miértünk, tehát ő egy összegben rendezte minden ember bűnadósságát, hogy ezáltal jogot nyerjen minden ember, hogyha elfogadja a krisztusi utat, és igényli az Isten segítségét, és megváltozik, akkor őt is majd az Isten kegyelemből fel tudja támasztani, és adhat neki örök életet, de ahhoz meg kell változni. Ahhoz igazságosnak kell lenni. Ahhoz a szeretetnek és az igazságosságnak, hogy mondja a Biblia, újra ölelgetni és csókolgatnia kell egymást. A kettőnek össze kell forni.